hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Látogatási tilalmat rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi fekvőbeteg szakellátás végző szervezeti egységénél. Ezt az intézmény közölte a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mai életbe lépő és visszavonásig érvényes látogatási tilalmat a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbetegeket ellátó osztályán a bentfekvő betegek és az egészségügyi személyzet körében kialakult akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt rendelték el. A látogatási tilalom időszakában az intézmény biztosítja a kapcsolattartást, és a súlyos állapotú betegek esetében van arra mód, hogy a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérjenek az igazgatói ügyelet kukac.bazmkorház.hu e-mail címen, közölte a kórház. Felhívták a figyelmet, hogy a tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de a beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel és készfertőtlenítéssel történik. Az egri járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki motorcsónakjával elütött, majd sorsára hagyott egy kajakost a Tiszatavon, közölte a Hevesvár megyei főügyészség ma az MTI-vel. A közlemény szerint a férfi 2025 nyarán motorcsónakkal haladt a Tiszató Poroszló közeli szakaszán, a csónakban több utast is szállított, ugyanekkor a sértett egy kölcsönzőből bérelt kajakkal szabályosan a meder jobb szélén haladva, sarul irányába elvezett egy baráti társasággal. A vádlott az egyik kanyarban szabálytalanul áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol későn észlelte a vele szemben szabályosan haladó kajakos csoportot, ütközött az egyik kajakkal, ami felborult, a sértett pedig a vízbe esett. A vádlott észlelte ugyanaz ütközést, mégis tovább ment a motorcsónakkal, nem győződött meg arról, hogy történt a személyi sérülés. A kajakban 80 ezer forintot is meghaladó kár keletkezett, a kert a vádlott időközben megtérítette, tették hozzá. A vád tárgya vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével halmazatban segítségnyújtás elmulasztásának büntette. Az egri járási ügyészség vádiratban pénzbüntetés és vízi járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a motorcsónak vezetőjével szemben, áll a közleményben. Május 20-áig várják a segítők jelentkezését a fogyatékos gyermekek idei Szent Damján táborába. A szervezők továbbra is várják a segítők jelentkezését a 2026-os Szent Damján táborban. A táborozók regisztrációját ugyanakkor a rekordszámú jelentkező miatt már lezárták. Ha szeretnél egy felejthetetlen közösségben megélt élményekkel és lelki feltöltődéssel teli hetet, ne habozz, jelentkezz mielőbb, olvasható a kiírás. Az idei Szent Damján tábort július 28 és augusztus 1 között tartják a Budajki falu táborban. A segítők a tábor kezdete előtt egy nappal korábban július 27-én érkeznek. A Szent Damján tábor lassan 3 évtizedes múltra visszatekintő görögkatolikus lelkiségű kezdeményezés, melyet a Nyíregyházi Papnevelő Intézet kispapjai szerveznek meg minden nyáron. A tábor célja, hogy egy hétre otthont és felhőtlen kikapcsolódást nyújtson enyhe és középsúlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek. A táborozók és önkéntes segítők egy teljes hetet töltenek el közös játékkal, terápiás foglalkozásokkal és imádsággal. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Rév Komáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott, az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a Népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. Hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, de ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza a szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falon, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy a számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának, és azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Én nem is tudom, hogy hazúról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy végülis erre tudtam építkezni.
Az elmúlt percekben Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját hallották. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngy TSC, az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban érte el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngy TSC utánpótlásának elindítójaként több tucat gyerekkel szerettette meg a teniszt. A tudnivalókról a díjazottat hallják.
Meglepett nyilvánvaló, mert azért alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és ez az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvaló futballal foglalkoztam elsősorban, mert az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszem, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek. És végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
Az elmúlt percekben Tóth Dénest, a Gyöngy TSC utánpótlás vezetőjét hallották. Végül az időjárásról. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. A regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Végéhez érkezett a Nyíregyházi Egyetem 2022-ben indult digitális oktatás és gyakorlatorientált képzéseire irányult projektje. Egy hét van még hátra az SZIA bevallására. Megtartotta havi ülését az EGRI civil kerekasztal a civil közösségek házában. Tipózóna címmel nyílt konferencia és kiállítása Krakkerházban, Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Végéhez érkezett a Nyíregyházi Egyetem 2022-ben indult digitális oktatás és gyakorlatorientált képzéseire irányult projektje. Az egyetem a napokban tartotta a projekt záró rendezvényét, melyen bemutatták az új repülőgép szimulátort, a tanárképzésben tanulók számára létrehozott alkotópedagógiai műhelyt, valamint számos olyan továbbképzési és infrastrukturális újítást, melyet a projekt keretében vittek véghez az utóbbi 4 évben. A fejlesztések 1 milliárd forintos támogatásból valósultak meg. A részletekről dr. Márton Sárát, az Egyetem Besenyei György Pedagógus Képzőközpont főigazgatóját hallják.
Van egy olyan kiindulási alapunk, hogy a tanárképzésben különböző generációk érintettek. Egyrészt ugye vannak az oktatóink, akik azért lehet, hogy baby boomerek, vagy az X, vagy az Y generációhoz tartoznak. A hallgatóink nagy része az Z generáció, és akiket nekik majd tanítaniuk kell, ők jelenleg az alfa generáció tagjai. És ez egy végtelenül fontos dolog, hogy ezek a generációk különböző módon viszonyulnak a digitális technikához, és velük megismertetni azokat az elsősorban nagyon népszerű virtuális valóságra épülő oktatócsomagunkat, amely azt gondolom, hogy a kollégáim, a hallgatóink körében és a tanulók körében is kiemelkedő.
A pilótaképzésben már a korábbi években is lehetősége volt a hallgatóknak arra, hogy repülőgép szimulátor segítségével is teljesíthessék a kötelező repülési órák egy részét. Az előző készülék azonban már elavultnak bizonyult, így egy újabb, korszerű szimulátort szereztek be, annak érdekében, hogy a diákok műszertanulási készségeiket fejleszthessék. Dr. Gáti Balázs, egyetemi docenst hallják.
Magát a repülést az úgynevezett látvarepülési szabályok szerint ők már megkezdik előtte. Tehát ezen a szimulátoron nem azt gyakorolják, hogy magát a repülőgépet hogyan kell vezetni a levegőben, ezt ők már 80 órán keresztül gyakorolják előtte, hanem amikor a műszerrepülési feladatokra térnek át, amikor az a fontos, hogy nem látnak ki a pilótafülkébe, csak műszereket kell folyamatosan nyomon követniük a levegőben, azt egyelőre ennek a gyakorlásának a megkezdését ezt a szimulátorban kezdik meg, és nem valós repülőgépen.
Az egyetem képzési területeinek megújítása mellett az épületeket is fejlesztették. A B-épületben például modernizálták a teljes internethálózatot. Dr. Kovács Zoltán, az egyetem elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese hangsúlyozta, nagy szükség volt ezekre a változásokra.
A visszajelzéseink pozitívak mind a hallgatók részéről, mind pedig az egyetemi polgárok részéről. Tehát azt gondolom, hogy ez igazán egy jó befektetése volt a Nyíregyházi Egyetemnek, egy olyan projekt, amit nagyon szívesen megismétlünk bármikor, hiszen ilyen eredményeket nem tudunk mindig felmutatni. De talán a legjobban az mutatja ennek a projektnek a hasznosíthatóságát, hogy az elmúlt években a hallgatói létszámon közel duplájára emelkedett, nagyon sok külföldi hallgató jelent meg az egyetemünkön, bővítettük ennek segítségével a képzési portfóliót. Csak hogy egy példát mondjak, az anglisztika szakot például ennek a projektnek a segítségével tudtuk távoktatásban elindítani, ami egy kuriózumnak számít itt az egyetemen.
Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határideje. Ennek részleteiről tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje május 20-a. Akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Illetve visszaigénylésnél nagyon fontos, hogy nem mindegy a gyorsaság, ugyanis a hivatal 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. Az elkészült SZIA bevallási tervezetek átnézése, módosítása, kiegészítése, illetve az SZIA 1+1%-os nyilatkozat beadása is legkényelmesebben online tehető meg az SZIA felületen keresztül. Mindenkinek érdemes átnézni a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezetét, mert lehet, hogy még lesz vele teendő. Most egészíthető ki a tervezet például az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel, ehhez két videós segédlet is rendelkezésre áll a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amelyről a NAV-nak nincs adata, azt is bele kell írni a tervezetbe. Így például fel kell tüntetni a tervezetben, hogyha valakinek ingatlan értékesítésből vagy ingatlan bérbeadásból volt tavaly jövedelme. Ebben a folyamatban egyrészt az ELSZIA-ba beépített kérdés-felelet funkció támogatást nyújthat, de a NAV készített kisfilmet is az érintetteknek a kitöltéshez, ez is a NAV honlapjáról érhető el. A befizetendő adót is a bevallási határidőig, tehát május 20-áig kell rendezni. Ha valakinek gondot okoz egy összegben befizetni az adót, a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést lehet kérni. Aki ezt május 20-áig nem teszi meg, utána már nem csak az adót kell kiegyenlítenie, hanem késedelmi pótlékkal is számolnia kell. A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni. Egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig, aki május 20-áig nem egészíti ki a tervezetét azzal, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania. Az SZIA bevallási tervezeteket csak az kezelheti online az SZIA-ban, akinek van DÁP alkalmazása vagy Ügyfélkapó Plusz regisztrációja. Ez gyors és kényelmes megoldást jelent, és rengeteg automatizmus segít, így időt és energiát spórolhat meg bárki, aki ezt használja. Ráadásul beépített ellenőrző funkció is van, amely kiszűri a hibákat, és ezzel csökkenti a hibás bevallások gyakoriságát. A NAV 1819-es ingyenes infóvonala hívható, illetve az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a személyjövedelemadó bevallásokkal kapcsolatban. Minden információ megtalálható továbbá a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon is, ahol a főoldalon az SZIA bevallás 2025 csempét kell választani az információkhoz.
Megtartotta havi ülését az EGRI civil kerekasztal. Több napi rendi pontot is tárgyaltak az eseményen a szekciók delegáltjai, többek között az esélyegyenlőség munkacsoport aktuális tevékenységéről, valamint a ProAgria 2026 szakmai díjról is döntés született. A civil közösségek eltelt időszakát Lengyel János soros elnök összegezte. Mint elhangzott, számos rendezvény lesz terítéken a nyári időszakban. Június 20-án várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakájára, ezen felül szeptember 14-től 20-áig rendezik meg az Eger ünnepe civil hetet, emelte ki Farkasné Juhász Margit, az EGRI civil kerekasztal kabinet vezetésének tagja.
A bevezető részben mindig a meghívott vendégek, illetve a soros elnök tájékoztat az aktuális képről, a városban előforduló munkáról, lehetőségekről, meghívásokról. A kerekasztal ülés napirendjeit, témáit vesszük sorra. Ennek a kerekasztal ülésnek az első témája a Civil Alapbíráló Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztatás. Tudni kell azt, hogy a civil alapra beérkező pályázatok feladatokat a Civil Alapbíráló Bizottság, amely a civilekből áll, a civil szervezetek delegációjából áll, a javaslatot tettek a közgyűlésnek, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta. Ezek után ez a bizottság megkezdi az éves feladatát, és erről a Civil Alapbíráló Bizottság elnöke ad egy tájékoztatót, hogy hogyan alakul ez az év a pályázatok és a programok szempontjából. Tudni kell azt, hogy a Civil Alapbíráló Bizottságnak volt egy alakuló ülése, ahol a javaslatokat is megtettük, és igazából ott az éves feladatot is kiosztottuk és megelláttuk. Tudni kell azt, hogy jelen pillanatban a Civil Alapbíráló Bizottságnak 10 tagja van, ami azért nem stimmel a szekciók számával, mert hogy 2 szekció erre az évre nem delegált ilyen munkába képviseletet megteheti, és ezért egy kicsit kevesebben vagyunk a tovább korábbi évekhez képest. A kerekasztal alakuló ülésén március 11-én a civil fórumot követően, a civil fórum állásfoglalásait sorrendbe rakva és az évre feladatokat szétosztva, úgy találta, hogy ezt a munkát csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha 6 bizottságot alakítunk, ennek a bizottságnak mindig lesz beszámolási kötelezettsége, és 5 munkacsoportot hoztunk létre.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Művészeti Karának Média és Design Intézete 6. alkalommal biennáli formájában rendezi meg a Tipózóna kiállítást. Az eseménynek a 2025. februárjában létrejött művészeti kar új otthona, a Krakkerház kiállítótere ad helyet. A tipográfiai témájú művek elsősorban digitális formában készültek, fekete-fehér tónusban, 90x127-es plakátokon. Az Egyetem Művészeti Karának hallgatói, illetve oktatói, ezen felül vendégintézmények munkái is szerepelnek a tárlaton, továbbá minden intézménytől 15 darab munka tekinthető meg. Az eseményen oktatói, valamint hallgatói kategóriában egyaránt átadják a Tipózóna Magyar Tipográfia díjat, mondta a rádiónknak Csontó Lajos, az Egyetem Művészeti Karának dékánja.
2 eseményről beszélünk, alapvetően a Tipózóna nevezetű biennáléről, amit 2017 óta rendez meg a Média és Design Intézet, az Egyetem Média és Design Intézete. Most már átvállalta a kar, hogy idéntől ugye biennálé formájában rendezzük ezt meg, és annyi a különlegessége ennek, kibővül egy konferenciával is. Annyit kell tudni erről az eseményről, hogy itt 13 művészeti képzéssel rendelkező egyetemet hívtunk meg a kiállításra, ahol tipográfiai oktatás zajlik. Ezek az egyetemek közül az összes magyarországi, illetve 6 külföldi meghívottunk van, Krakkóból, Zlínből, Kassáról és így tovább. Ugye az összes magyarországi intézmény is megjelenik, tehát a Képzőművészeti Egyetem, Móli Nagy Művészeti Egyetem, Győr. Mindenképpen szerettük volna kibővíteni. Nem csupán a gyakorlati eredményeket, tehát a tipográfiai plakátokat akartuk bemutatni, hanem mindenképpen szerettünk volna ennek egy elméleti megerősítést is csinálni. Szóval így született meg a tipográfia természettel való formáinak a megfigyeléséből kialakult tipográfiai munkák, illetve a konferencia témája szorosan kapcsolódik ugye a tipográfiai plakátoknak a témájához, és itt ugye elsősorban a természettel való azonosulás lehetőségeit vizsgálják az előadók, illetve a technikai rendszer szintű tervezését a dolgoknak. Tehát erre kértünk fel előadókat, akik jöttek ugye a külföldi partnerintézményeinkből, elsősorban és a magyarországi partnerintézményeinkből. A konferenciának az első szekciója ugye az idegen nyelvű szekció lesz, a második szekció pedig a magyar résztvevőknek a jelentkezése.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
emberségesebb, nyitottabb, szolgálatkészebb városokat kell teremtenünk azok számára, akik a társadalom peremén élnek, mondta Louis Marin de San Martin érsek, pápai alamizsna mester a Magyar Távirati Irodának a rászorulóknak adott magyar vacsorán, amelyet a Hungarikum programiroda készített a Vatikánnal szomszédos Menhelyen tegnap este. Ünnepi alkalomnak számított a magyar ételekből álló vacsora, amelyet Miklós Péter, a Hungarikum programiroda vezetője valósított meg Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a Római Magyar Akadémia segítségével. Több mint 50 fő foglalt helyet a Szent Péter tér oldalában található menhely asztalainál. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. A menhely lakóival együtt vacsorázott San Martin érsek, az úgynevezett szeretett szolgálata dikasztérium prefektusa, közismertebb nevén pápai alamizsna mester, valamint Kvek Péter magyar szentszéki nagykövet. A menhelynek jelenleg 45 állandó lakója van, közel felük olasz, de sok közülük a kelet-európai. Az épületben megfordultak magyarok is, a központ sajátosságának számít, hogy a befogadottak majdnem kivétel nélkül az idősebb korosztályhoz tartoznak. Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szentatya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe a Boldogságos Szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Mi a katolikus oktatás jövője, mi az identitása? Erre a kérdésre keresték a választ a hazai és európai kihívások tükrében a Magyar Katolikus Iskola rendszer jeles képviselői, akik emellett megosztották a jó gyakorlatokat is. Május 12-én a Római Magyar Akadémián tartottak tanácskozást. A Magyarországi Férfi Szerzetes Előjárók konferenciája és a Magyarországi Szerzetesi Köznevelési Fórum szervezésében megvalósult konferencia, bemutatva a katolikus oktatást, egyrészt reflektált arra a véleményháborúra, ami a magyarországi országgyűlési választás óta folyik az oktatás jelenéről és jövőjéről, másrészt erre utal a konferencia címe, a nevelés magyar csillagképei, valamint a helyszínválasztás Róma is közelebb akarta hozni magyarok oktatás innovatív válaszait a nemzetközi szintérhez, valamint bekapcsolódott a 14. Leó pápa rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levele által életre hívott nemzetközi párbeszédre. A szervezők szerint a katolikus egyház nem kommunikálja kellőképpen a saját értékeit, pedig elengedhetetlen, hogy megmutassák mindazt a tevékenységet, amit végez, és ezzel láthatóvá tegyék az egyház szerethető arcát. Miért vagyunk itt? Tette fel a kérdést Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, az FSK elnöke. Őszintének kell lennünk, érezzük, a talaj mozog alattunk. A hagyományos nevelési tér az a magától értetődő szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennáll, napjainkra sajnálatos módon felbomlott. Kalazanci Szent Józsefre hivatkozva arra mutatott rá, ma is minden megosztottság gyökere a tudatlanság, egymás meg nem értése, valamint a digitális zajban való elveszés, az értékek közötti különbségtétel képességének hiánya. Úgy véli, ebben a helyzetben a nevelés tudja szolgálni a megbékélést, tud olyan embereket formálni, akiknek szilárd belső iránytűjük van a párbeszédben. Kvek Péter, Magyarország szentszéki nagykövete azt hangsúlyozta, a szerzetes rendek oktató-nevelő tevékenysége végig kísérte a magyar történelmet, mindig a fejlődés élvonalában voltak és soha nem koncentrálódtak sem földrajzi, sem társadalmi értelemben a központra, eljutottak a perifériákra. Ott voltak a magyarság küzdelmeiben, válságos helyzetekben tevékenységük valóban tiszteletet érdemel, Ma Európa posztkeresztény missziós terület, nekünk kell megbirkózni a változásokkal, fogalmazott. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói, valamint magyar és biológia tanárai számára tartott szakmai továbbképzést Debrecenben Németh István hitoktatási referens, bibliakutató számolt be róla az egyházmegye. A képzés központjában az állt, hogyan lehet a Szentírásban található teremtés és őstörténeti elbeszéléseket a hitoktatásban, illetve egyházi fenntartású közoktatási intézményekben más tantárgyak keretében is hitelesen és a diákok számára is érthetően közvetíteni. Az előadó bemutatta az egyes bibliai történetek lehetséges keletkezési körülményeit, szólt a feltételezett szerzők személyéről, koruk szellemi és vallási hatásairól, valamint a szövegek teológiai üzenetéről. Kiemelte, hogy a teremtésről és az emberiség őstörténetéről szóló részek nem természettudományos leírások, hanem a hit nyelvén megfogalmazott válaszok az ember alapvető kérdéseire, honnan jövünk, kik vagyunk és mi Isten szándéka az emberrel. A résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni, valamint közösen megvitatni azokat a témákat, amelyek tapasztalataik szerint leginkább foglalkoztatják a diákokat. A rádiónk indulásának 25. jubileumi évéhez kapcsolódóan újabb két eseménnyel folytatódik az ősszel elindított programsorozatunk. Május 15-én holnap Szent Lant elnevezéssel gyermekversmondó verseny lesz az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 10 órától. Ennek fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádióban szolgálatot teljesítő rózsafűzér csoportoknak. Szombaton 14.30-tól közös rózsafűzéri meccsel kezdődik a Dobótéri Minorita templomban. Ezt rádiónk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától Szent Mise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiónk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16.15-től dicsőítő koncert és agapé következik az egri érseki palota díszudvarán. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-2027-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni, május 15-éig, tehát holnapig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Kentor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. Jelentkezés az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehetséges május 31-éig. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőjén szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a két napos esemény. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők, pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. Újra megtelik élettel a Dunakanyar, május 16-án szombaton rendezik meg a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót. Az idei esemény mottója a Szentírásból vett idézet, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A szervezők reggel 9 órától várják a fiatalokat a nagymarosi plébánia kertbe és a Dunaparti szabadtéri színhelyekre. A nap fő előadója Fábri Kornél püspökatya lesz, a zenei szolgálatot pedig az Emmanuel közösség látja el. A programban a közös dicsőítés és tanítás mellett kiscsoportos beszélgetések, szentségimádás és ünnepi szentmise is szerepel. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket is várják, a gyerekmaros altáborai már 8:30-tól fogadják a legkisebbeket korosztályos programokkal. További részletek a nagymaros.katolikus.hu oldalon, vagy a találkozó hivatalos Facebook eseményénél olvashatók. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. Program Szentmise, Szentlélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Július 16 és 19 között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból való: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számíthatunk rád: regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk: egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Áll a meghívóban. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dimba Miranda, Kriston Tamás és Molnár András. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Május közepétől már kaphatóak a jegyek a debreceni magyar-kazak labdarúgó válogatott mérkőzésre. Két paddel és két pádból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlanig vezet. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a napokban, a 75. nemzetközi Bornemissza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Május közepétől már kaphatóak a jegyek a debreceni magyar-kazak labdarúgó mérkőzésre. A magyar-finn meccsre már megvásárolhatóak a belépők. A barátságos mérkőzést június 5-én rendezik a Puskás Arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint a jegyárusítás hétfőn 10 órakor kezdődött a meccsjegy.mls.hu oldalon az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai számára. Szerdán 10 órakor indult a többi klubtag elővásárlási időszaka, míg holnap 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetőek lesznek a rendelkezésre álló jegyek. A Kazaksztán elleni edzőmeccsre, amit június 9-én Debrecenben játszanak, május 18-án kezdődik a belépők értékesítése. Két paddel és két paddból pályával gazdagodott a debreceni egyetem. Bágy Zoltánt, az intézmény kancellárját hallják.
A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni. Azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák. Elsősorban a, ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
A paddel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző paddelt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szülte azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend, a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádból pálya is, ami a láptenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek, őknek biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel, reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
Idén 9. alkalommal rendezik meg a Bringa pikniket, amely Nyíregyházáról, a Kossuth térről indulva egészen a tokai fesztiválkatlonig vezet. A résztvevők három kijelölt megállóhelyen friss vízzel, pogácsával és gyümölcsel frissülhetnek fel az út során. Az idei esemény különleges hangulatot ígér, május 23-án egyfajta Bringa cirkusz várja a bringásokat. Pusztai Barbarát a program szervezőjét hallják.
A gyülekező 8 órakor lesz majd a Kossuth téren, ahol már színpadi programokkal készülünk a kilátogatóknak, ezután pedig 9 óra 39-kor lesz a rajt a nagyposta elől. Az útközben, akik elfáradnak, meg tudnak majd állni piknikpontokon. Nyírtelek, Rakamaz, Virányos és Tokaj fesztiválkatlan a végállomás. Minden piknikponton pogácsa, alma, víz várja majd a kilátogatókat. A fesztiválkatlanban pedig szintén számos színpadi programmal és produkcióval készülünk, hiszen az idei esemény a cirkusz tematikát kapta, úgyhogy a programelemekben ez természetesen meg fog jelenni. Túl nagy kulisszatitkot még nem szeretnék elárulni, de azt elmondhatom, hogy hegykerülő idén is lesz, majd ennek a rajtja a katlamból fog indulni a korábbi évekhez hasonlóan.
Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt, a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. A szervezők idén cirkuszi hangulatot varázsolnak a rendezvényre, bohócok, artisták, pantomimesek, légtornászok és látványos kerékpáros bemutatók szórakoztatják majd a közönséget. Az éhes bringások jelképes összegért többféle ételt vásárolhatnak. A szervezők a túra teljes ideje alatt gondoskodnak a biztonságról. Mozgó orvosi felügyelet kíséri a mezőnyt, Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek ellátását. Emellett szervizbusz is segíti azokat, akiknél műszaki probléma adódik. Tokajból mindenki egyénileg tér vissza Nyíregyházára. A MÁV pedig a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő délutáni vonatokhoz kerékpár szállításra alkalmas vagonokat is csatol, akik pedig visszafelé is kerékpárral indulnak útnak, őket a nyírteleki fagyizó kedvezményes ajánlattal várja. A Bringa piknik fókuszában idén is a jó hangulat, a vidám társaság, a sport fontossága, az egészség megőrzése és a jótékonykodás áll.
Azt gondolom, hogy a nyíregyházi városlakóknak már a szívéhez nőtt. Ez teljesen egy családbarát rendezvény, de emellett nagyon sok cég csapatépítő programot szervez erre az eseményre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon ritka az, amikor Nyíregyházáról Tokajba több mint 1000 ember kerékpározik át a kerékpárúton.
A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, a napokban a 75. Nemzetközi Bornemisza Gergely ökölvívó emlékversennyel kapcsolatban, melyet május 26-a és 30-a között rendeznek Egerben. Kovács Istvánt hallják.
A 75. Bornemisza emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezünk, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokságok. ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorko Péter itt egri, és az egri ökölvívók között főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, az mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökölvesben még egyelőre nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei bornemi szám fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, körülbelül fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majd, hogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15, U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát ezt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemisza is, hogy mondtam, hogy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.